Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 226. dicséret első versét énekeljük. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten temettük el Tóth Sándorné Szilágyi Julianna testvérünket, aki 92 éves korában hunyt el. Valamint búcsút vettünk Nagy Lászlóné Marhás Margit testvérünktől, aki 65. évében adta vissza lelkét teremtőjének, és elbúcsúztunk az Aranyalkonyból Szél Imre testvérünktől, aki 90 éves korában hunyt el. Gyülekezetünknek halottja van, 85 évesen hunyt el Somogyi Józsefné Emília testvérünk, aki gyülekezetünknek templomlátogató tagja volt hosszú időn keresztül. Temetéséről később történik megemlékezés, vagy intézkedés. Halottra emlékezünk, Szatmári Béláné Petrisó Katalin testvérünk 6 évvel ezelőtt hunyt el, most már nem lehet körünkben, férje sem. Isten áldja az ő emléküket, és áldja az emlékező családokat. Kirándulást szervezünk május 9-ére, Hollókőre, még van néhány hely a buszban, szeretettel ajánlom a testvéreknek, hogy jelentkezzenek a lelkészi hivatalban. A tudnivalók ki vannak függesztve a hirdetőtáblákon. Május 10-én, két hét múlva vasárnap, a kontraszt kiállítást meg tudjuk nézni az istentisztelet után, mindazok, akik erre kíváncsiak, érdeklődnek ez iránt. A középiskolás fiataloknak számára működik ez a kiállítás, ahol a fiatalokat érintő társadalmi gondok vannak lefestve, illetve a megoldásra a Biblia alapján mutat rá ez a kiállítás. Tehát mához két hétre az istentisztelet után mindenki előtt nyitva áll, hogy megnézzük ezt a kiállítást mi is. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy az istentiszteletek előtt együtt imádkozunk 9 óra 40 és 50 között az alaksori helyiségben, a templom mögötti épületben. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és könyörögjünk a igehirdetésért, a gyülekezeti életért együtt. Az imádságban, aki segítséget kér, van egy imaláda elhelyezve és abba be lehet dobni a felírt kéréseinket, hogy mások is imádkozzanak ezért. Ezt is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Az adó 1%-áról lehet rendelkezni május 20-áig, nem csak az egyházi 1%-ról, amit a református egyháznak felajánlhatunk, hanem a civil 1%-ról is, amit az alapítványunknak is föl lehet ajánlani. Az alapítvány adószámát megtalálják a testvérek az alapítvány honlapján, illetve talán ki vannak a hirdetőtáblán is ki van téve. A konfirmáció május 24-én pünkös napján lesz, 8 fiatal és 4-5 felnőtt készül a konfirmációi fogadalmat letenni. Pünköst hétfőjén pedig szokás szerint missziói gyülekezeti napon leszünk együtt. A fogyatékosoknak a gyülekezetben való befogadásáról és a gyülekezetben való velük foglalkozásról lesz szó, és színes programjaink lesznek ezzel kapcsolatban. Mindenkit szeretettel várunk erre a gyülekezeti napra. A gyermekmunkásokat az istentisztelet végeztével szeretettel várjuk ima közösségre a gyermekmunkáért. Most átadom a szót a főgondnok úrnak.
Adjatok hálát az Úrnak, hívjatok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Zsoltárok könyve 101. Az első gondolat a hálaadás, erre bátorít minket a zsoltáros. Van okunk hálaadásra, egyénileg, megtartott életünkért, Isten gondviselő szeretetének megtapasztalásáért, de van okunk közösségi szinten gyülekezetünkért, és megköszönni Istennek, hogy megsegített bennünket, és nem hagyott minket magunkra, hogy áldását adta életünkre, szolgálatainkra, alkalmainkra. A második gondolat a segítségül hívás, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét, vagy az élő Istent, aki Krisztusban megváltónká, szabadítónká lett. Erre is van okunk, hiszen nélküle csak emberi erőlködés, amit csinálunk, ővel azonban, az ő segítségével hiszük, hogy csodák közt járhatunk. Tőle kérünk lelkilátást a vezetés útunk folytatásához, tőle kérünk áldást szolgálatunkra, ő benne bízva indulunk tovább. A harmadik gondolat pedig a misszió, hogy tegyünk bizonyságot, hogy mondjuk el gyermekeinknek, unokáinknak, szeretteinknek, a ránk bizottaknak, a utcánkban lakóknak, vagy munkahelyünkön egy szóval mindenkinek, hogy mit tett életünkben, a gyülekezetben Isten, és milyen jó az Úr, és mennyire szeret minket. Szeretnénk ebben az esztendőben is engedelmes eszköz lenni Úrunk kezében, a naponkénti neki hálát adva, ő segítségül hívva hirdetni igéjét. Idén is szeretnénk nagy figyelmet fordítani a diakóniára, csak úgy, mint az előző esztendőkben. Szeretnénk odaállni balba jutott embertársaink mellé, és nem csak szóval, de cselekedeteinkkel is. Szeretett szolgálattal, és bizonságot tenni mennyi édesatyánk szeretetéről, aki valóban törődik velünk és gondoskodik rólunk. Imádkozzunk azért, hogy egyre többen legyenek Csepelen, akik megismerik Jézus Krisztust, mint a személyes megváltót. Kedves testvérek, április 21-én presbiterülés keretében kanonikai vizitáció zajlott a gyülekezetünkben. Örömmel és isteni hálával jelentem, hogy példás rendben talált mindent az esperes úr és a főgondnok úr. Köszönöm a gyülekezet minden tagjának, a presbitériumnak és a szolgáló testvéreknek. Isten áldása legyen a gyülekezetnek. Amen.
Folytassuk Isten tiszteletünket a 488. dicséret éneklésével. Mind a négy verset énekeljük el. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten,
nekünk jó reggel, száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, végetlen kegyelem, három szemében áldott egy Isten.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliuma 19. fejezetének első 10 versét olvasom. Zákeus története. Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfüge fára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A mindenható Isten tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy ma se csak a fülünkig jusson, hanem megértsük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezért kérjük imádságban őt fennállva. Magasztalunk téged, Istenünk, aki szent vagy, aki hatalmas vagy, aki világot teremtettél, aki fenntartod ezt az egész csillagmilliárdot, fenntartod minden apró részletével együtt. Dicsőítünk, hogy olyan csodálatos rend van ebben a világban. Könyörülj rajtunk, mert mi ebbe a rendbe sokszor nem tudunk beleilleszkedni. Sokszor nem is látjuk ezt. Sokszor csak magunk körül forgunk. Könyörülj rajtunk. Látod, mennyi gonddal vagyunk megterhelve. Látod a gyászzal, emlékezéssel terhelt testvéreinket. Látod mindazokat, akik nagyon sok gondot hordoznak, akik nagyon sok munkát kell, hogy tegyenek, akiknek nagyon sok hiányuk van, és nagyon nehéz kapcsolatok közt kell helytállniuk. Köszönjük, hogy most idejöhettünk hozzád, szeretnénk igéd, szavát, üzenetét megérteni, hogy legyen erőforrásunk, hogy legyen a gondolatainknak helyreállása, hogy legyen kiinduló pontunk, amiből bátran tudunk harcolni ebben az életben a te országodért és annak igazságáért. Kérünk, könyörülj rajtunk, légy jelen szent lelkeddel az igében és a látható igében az úrvacsora alkalmával is. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A megkezdett 226. dicséret második versét énekelve, gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek. Thank you.
szövét neki, áldott szent ígédnek, és bennem virrozd fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutas nékem szegényednek, járhassa kedvére te szent felségednek.
Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma köztetek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. fejezetének 19. versében található, a következőképpen: Péter apostol tesz bizonyságot a zsidó nép tagjai előtt, a templomnál a sánta meggyógyítása után. Ezt mondja: tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hétről hétre nézzük a Biblia alapján a második helvét hitvallásnak a téziseit, fejezeteit. Azokról a dolgokról van szó, amelyek összekötnek minket, református embereket. Ezek szerint értjük a Bibliát, ezek szerint látjuk a világot, és jó ezt tudatosítani magunkban, és megérteni ezeket a nagyon fontos pontokat. A mai istentiszteleten a bűnbánatról és a megtérésről lesz szó, és pontosan úgy jött össze, hogy az úrvacsora alkalma is van, amelyik erről is szól. Bűnbánat és megtérés, ez tulajdonképpen ugyanaz, ugyanannak a két szava, olyannyira, hogy a bűnbánat tulajdonképpen nem is bibliai szó. Ezt nem árt, ha tudjuk. A mi nyelvünk és a Biblia nyelve nem ugyanaz. A nyelv fordítás szükséges, és néha ezért a gondolkodásunk is kis dolgokon egy kicsit félre csúszik. Így van ez a bűnbánat dolgában is. Hadd mondjam még egyszer ezt az érdekes gondolatot, hogy a bűnbánat az nem bibliai kifejezés. Ez nem azt jelenti, hogy a bűnbánat az rossz dolog, de majd meglátjuk, hogy miért mondom ezt. Mi is a bűnbánat, majd meg fogjuk nézni igazán. A helyes bűnbánat. Előtte hadd mondjak két dolgot, ami talán meghatározza a gondolkodásunkat, és szintén egy kicsit félreviszi ebben a dologban. Én nekem legalábbis egy meghatározó a bűnbánattal kapcsolatban egy katolikus kép, amin bűnbánó Magdolna van, aki össze van törve és sír. Hát a bűnbánat az igen lehet ilyen, és el is tudjuk képzelni, hogy az a bűnös nő, akit nem tudom, miért neveztek el Magdolnának, illetve tudom, csak nem feltétlenül úgy hívták, aki megvetett volt az emberek előtt, mert gazdasági kényszerből olyan pályára állott az élete, amelyiket mindenki megvetett. Ez az ember, ez az asszony sírt azon, hogy oda juthat Jézushoz, és ő szeretettel fogadja. Ez teljesen bibliai gondolat, és ott a, nyilván az egész bűnös életét síratta. De azért a bűnbánat az nem feltétlenül ilyen külsőségekkel játszódik le az emberbe. Azt is meg fogjuk tehát nézni, nem csak azt, hogy mi az igazi bűnbánat, hanem hogy mi ennek a jele. És egy harmadik dolog, hogy a legtöbb gyülekezetben még az előző évtizedekben, és sok gyülekezetben még mindmáig, a minden úrvacsora előtt van egy hét, amelyen bűnbánati istentiszteleteket tartanak. Ugye a bűnbánatról még ez is eszembe jutott, és ez pedig azt veti fel nekem, hogy a bűnbánatot lehet-e időzíteni. És másrésztről pedig, hogy milyen kapcsolata van az úrvacsorának a bűnbánattal. Na hát nagyjából ezekről a kérdésekről lesz szó. Nézzük hát először is, hogy mit jelent a bűnbánat. Ahogy mondtam, az a megtérésnek a szinonimája a Bibliában, vagyis a megtérés más szóval. Ugyanis a bibliai nyelvekben a megtérésre két különböző szó is van. És amikor a megtérésről beszél a Biblia, akkor néha ez a két szó egymás mellett van, és akkor nem fordíthatjuk mind a kétszer megtérésnek, és tulajdonképpen így került bele a bűnbánat szó ebbe a versbe is. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Itt a két megtérés szót használja, térjetek meg megtérve, de hát így nem fordíthatná a fordító. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg. Mit jelent a megtérés? Alapvetően azt jelenti, hogy megváltozik az életem. Látjuk itt Zákeus példáján, azért olvastam fel Zákeus történetét, mert ez egy jellegzetes példa a megtérésre. Ennek az embernek rossz lelkiismerete volt, és mindenki megvetette, kiközösítette azért, mert eladta a lelkét a római birodalomnak a hazája ellenében. És ebből nagy pénzt akasztott le, kaszált, és ő így gondolta, hogy ez így jó lesz. De azért belül valami mocorgott, hogy ez nem a legjobb életforma, és talán zsidó emberként tudta azt, így nevelkedett, hogy Istennek van egy törvénye, és Isten, a mindenható Isten bírálja el majd az életünket, és mi lesz akkor, hogyha oda kerül. De mindez nem jutott a felszínre mindaddig, amíg Jézus Krisztussal nem találkozott. És az a találkozás, azt láttuk itt a Bibliából, hogy meglepő volt. Ő nagyon vágyott Jézust látni, és Jézus ezt tudta, és segítségére sietett, amikor megszólította, sőt, mindenki előtt nyilvánosan azt mondta, hogy ma hozzád szeretnék menni, és nálad megszállni. Láttuk, hogy fel is háborodott rendesen mindenki, a tisztességes, vallásos emberek, hogy lehet, hogy pont egy ilyen embert szemelt ki Jézus, hogy nála szálljon meg. Hát nincs Jerikóban egy csomó tisztességes család és ház és vallásos emberek? Ugye ezt már máskor mondta Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Tehát ő a bűnösökhöz jött. És akkor látjuk, miután Zákeushoz bement Jézus, miután kijött a házból Jézus, azt tapasztaljuk, hogy Zákeus élete megváltozott. Addig mindent kapart és gyűjtött magának és a családjának, ha volt családja, És akkor azt mondta, hogy a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől igazságtalanul szedtem adót, akkor annak a négyszeresét fizetem vissza. A törvény nem írt elő ilyen sokat, de ő megduplázta a törvény előírását, mert túlcsordult a hála a szívében, hogy az Isten megbocsátotta a bűneimet. Ez egy megtérés. Ennek az embernek az életén látszott a fordulat. Ezen túl egy egész más életet élt. És ez külsőségeiben nyilvánvaló volt mindenki előtt. Aki ismerte Zákeus életét azelőtt, és azután, az látta a nagy-nagy különbséget. És kétsége nem volt afelől, hogy Zákeus megtért. Ez a megtérés. Külső jeleiben biztos ez. Tehát nem a sírás, az lehet járulékos jele, nem a szomorúság, az is lehet járulékos jele a megtérésnek, de a megtérés a megváltozott életet jelenti. Eddig nem Isten szerint tettem vagy az egész életemet, vagy egyes részleteit, és ezután már másképp teszem. De ez a másik szó. A bűnbánat, a megtérés egy másik oldalát adja elénk, és itt azon is gondolkodjunk el, hogy mi valójában a megtérés, mert eddig azt gondoltuk végig, hogy miből látszik, mi a jele. A megtérés az valahol belül játszódik le, mint ahogy ez a másik szó a görögben nem a megfordulást jelenti, tehát egy úton megyek, és aztán visszafordulok, ez az előbb részletezett szó. A másik szó pedig azt jelenti, hogy megváltozik a gondolkodásom. Mert ahhoz, hogy Zákeus változtasson az életén, ahhoz nem volt elég az, hogy rossz volt a lelkiismerete, és tudta, hogy másképp kellene éljen. Nem volt elég az, hogy ott volt az Isten törvénye, ami megmondta, hogy hogyan kellene élnie a szegényekről gondoskodva, és az igazságtalanul rablott dolgokat kárpótlással együtt visszaadva. Nem volt ez elég. És az sem volt elég, hogy minden embernek ott volt az elvárása, hogy neked, Zákeus, ugyanolyan rendes templomba járó embernek kéne lenned, mint nekünk. Ettől Zákeus nem változott meg. Zákeusnak a gondolkodásában kellett megváltoznia, és nekünk is ott kell megváltoznunk, tehát a megtérés azt jelenti, hogy eddig egészen másképp gondolkoztam a dologról. Tudnélik például a harácsolásról, eddig azt gondolta Zákeus, hogy hát lehet, hogy azt elítéli Isten, elítélik emberek, de az alapvetően egy jó dolog, hiszen abból lesz pénzem. Abból tudom eltartani a családomat, ilyen ez a világ, itt keménynek kell lenni, és így gondolkodott. Lehet, hogy sokak szerint nem jó, talán Isten szerint sem jó ez, de szerintem jó. És Zákeusnak ott belül a gondolataiban kellett megváltoznia, hogy átértékelje ezt a dolgot, és belássa, hogy hát ez bizony egy nagyon csúnya dolog volt, ahogyan én éltem, és nem véletlenül választott el ez az emberektől és Istentől. Megváltozik a gondolkodásom. Zákeus azelőtt szerette a harácsolást, és attól a ponttól kezdve gyűlölettel nézett rá, mint a saját életének a tönkretevőjére. És attól kezdve egészen másképp élt. Kedves testvérek, minden bűnnel kapcsolatban így van ez, és így kell lennie, ha megtérünk, az azt jelenti, hogy addig úgy gondolkoztunk arról a bizonyos dologról, hogy lehet, hogy Isten elítéli, lehet, hogy szégyelnék a környezetem elé is állni, hogy én ilyen vagyok, és én ezt szeretem, de azért ez alapvetően egy jó dolog, valamiféle haszna van, vagy valamiféle élvezete van, vagy valamiféle módon erősíti a személyiségemet, vagy ki tudja miért, azt gondolom, hogy ez jó dolog nekem. És attól kezdve, hogy a gondolkodásamba beállt egy változás, elkezdek erre úgy nézni, mint ami eddig megrontotta az életemet. És mint amitől nekem sürgősen szabadulnom kell, és többet erre nem is gondolhatok, hogy úgy éljek, ahogy eddig. De akkor gondoljuk végig, hogy hogyan következhet be egy ember életébe ilyen változás. Gondoljuk végig, hogy Zákeus életébe hogyan következett ez el. Ahogy mondtam, nem úgy, hogy látta az Isten törvényét, és akkor azt mondta, hogy igen, akkor ezentúl így élek. Nem is úgy, hogy szembesült a környezete lesújtó véleményével, és azt mondta, hogy jó, igazatok van. Jézus Krisztus bement hozzá, és beszélgettek. Nem tudjuk, hogy mi történt az zárt ajtók mögött, de azért abban bizonyosak lehetünk, hogy ott Jézus Krisztus nem egy emberi rábeszélést folytatott. Én valószínűnek tartom, hogy Jézus Krisztus meg se említette a pénzügyeket. Zákeus mivel szembesült? Jézus Krisztusban az Isten szeretetével. Ez döbbentette meg, hogy éppen őt választotta ki arra, hogy vele foglalkozzon, odaüljön vele egy asztalhoz. Tulajdonképpen mindannyian így vagyunk, szerintem, hogy bennünket se változtathat meg semmi és senki, ha csak ez az isteni szeretet nem, és azért vagyunk itt, azért van megterítve az Úr asztala, hogy megtapasztaljuk, hogy igen, az Isten éppen velem, aki ilyen és olyan vagyok, ezt és ezt teszem, hirtelen haragú vagyok, vagy meggondolatlan vagyok, vagy éppen az ellenkezője, túlságosan lusta és lassú, vagy bármilyen, és az Isten éppen velem egy asztalhoz akar ülni, az Isten meg akarja nekem mondani, hogy meg vannak bocsátva a bűneim, az Isten hajlandó velem foglalkozni, szóba állni, az Isten szeret engem. Összefoglalom tehát a mondani valót. Először is, hadd mondjam, a rossz lelkiismeret az nem bűnbánat. Rossz lelkiismerettel el lehet élni egy egész életen át. Nekem megdöbbentő tapasztalataim vannak templomos testvéreinkről. Gyöngyösön az egyik legbuzgóbb valaki volt, aki ki nem hagyott volna egy vasárnapot sem. Leélte az életét, 80 valahány éves korában eltemettük, és akkor mondta az eltartója, hogy igen, hát neki az volt a gondja, hogy hát történetesen egy abortusz. És azért volt olyan az élete, amilyen. A rossz lelkiismeretet el lehet húzni egy élet végéig, de az nem megtérés. A megtérés az, hogy elmondom ezt az Úr előtt, mert megérzem az ő nagy szeretetét, hogy ő azokat se veti el magától, akik mondjuk abortuszt végeztek, tettek magukon. Vagy egy csomó mindent mondhatnék, amiről nem is szép dolog beszélni innen a szószékről. A megtérés az azt jelenti, hogy elszégyellem magam az előtt, az Isten előtt, akiről megtapasztalom, hogy mennyire szeret. Éppen ezért a bűnbánat és a megtérés egyetlen egy pillanat műve. És ha igazán elszégyeltem magam, és végre világosan látok, hogy az életem megrontója volt az a bizonyos dolog, akkor az ebből való felépülés lehet, hogy eltart egy darabig, és lehet, hogy szomorkodni fogok egy darabig, de nem ez a bűnbánat és nem ez a megtérés, ez már csak az abból való felépülés. De amíg ide nem jutok el, addig bármilyen rossz a lelkiismeretem, és bármilyen szomorúan tudok járni, és bármilyen egyhangúan tudom ismételgetni, hogy Uram, bocsáss meg nekem, az nem megtérés. Igazából a Biblia a bűnnel kapcsolatban nem bánatról beszél, hanem az ember részéről a bűn megvallásáról, és az Isten részéről a bűn megbocsátásáról, vagy eltörléséről, ahogyan itt mondja Péter apostol, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Eljutok odáig, hogy megvallom, ehhez lehet, hogy néha segítségre van szüksége az embernek. A kisebb bűnökkel kapcsolatban elég az, hogy ideállunk az úrvacsorához, és akkor itt szó van Jézus Krisztus szeretetéről, és az előhozza belőlem, hogy igen, hát én ezt nem érdemlem, ezért meg amazért. De lehet olyan helyzet, olyan bűnök, amikkel küszködtünk talán évek hosszú során át, és titkoltuk, amivel nem tudunk egymagunk megbirkózni, és amit jó megosztani valakivel. Igen, és erre való egy lelki pásztor, vagy egy olyan lelki testvér, akiben meg tudunk bízni. Hogy megosszuk vele, és őtőle is halljuk, hogy de az Isten annyira szeretett, hogy ezt is megbocsátotta Krisztusban. Bízzál benne, hidd el ezt. És akkor az Isten megbocsát, és minket felszabadít. És tulajdonképpen akinek megbocsáttattak a bűnei, attól nem lehet elvenni az örömet. És annak számára a nagy péntek is egy csodálatos öröm, mert arról szól, hogy az Isten eljött, hogy megbocsássa a bűneimet. És az úrvacsora is egy csodálatos öröm, annak az Istennek a kegyelmével, a lényével való találkozás, aki megbocsátotta a bűneimet. Adja Isten, hogy így legyünk együtt az úrvacsoránál mindnyájan. Amen. Készüljünk az úrvacsora vételére, a 436. dicséret első három versét énekelve. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.
téged lett a hit. Vacsorához, mi Jézushoz, hivatalos volt te
hit. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy hogyan rendelte el az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 11. fejezetből olvasom. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most imádságban készüljünk az Úrasztalához. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. A te csodád az, hogyha felismerésre jutunk a bűneinkkel kapcsolatban, hogy azok meg vannak bocsátva. A te csodád, ha mély felismerésre jutunk, hogy azok keserítik meg az életünket, és ha meg tudjuk gyűlölni azokat. Mély dolog ez, nem csak a bűnös asszony esetében, de Péter esetében is, aki csak szóbeli tagadást hajtott végre. Mi is hányszor tudunk téged megtagadni a viselkedésünkkel, gondolatainkkal, az elmulasztott dolgainkkal. Adj, Uram, nekünk is felismerést. Mi minden választ el még minket tőled, és adj, Uram, nekünk boldog felismerést, hogy mindez meg van bocsátva, mert te meghaltál érte a kereszten. Amen. Most kiki a csendes percben önmagában folytassa az imádságot. Készüljünk a vendégséghez együtt is imádságban. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most tegyünk vallást hitünkről is, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az Úr egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Nyilvános vallás és fogadalomtétel következik. Hitvallástételetek alapján azt kérdezem először, Hiszitek-e, hogy az igaznak teremtett, de bűnei miatt Istentől elszakadt és kárhozatra méltó embert Isten az ő szent fia Jézus Krisztus által megváltotta, bűneit megbocsátotta, és neki ajándékozta az örök életet? Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy a mi mennyei atyánk minket, földi gyermekeit az úrvacsora által Jézus Krisztus testével és vérével lelkileg táplál? Az ő egyszeri és tökéletes áldozatáért bűneinket megbocsátja, és elpecsétel az örök üdvösségre. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és e földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Végül ígéritek-e, hogy ti ezért a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már itt a földön, mint az ő megváltottjai, hálából az ő dicsőségére éltek? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Hitvallásotok és fogadalmatok alapján pedig hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad Isten a mi atyánk az ő szent fiának érdeméért, mindazoknak, akik őszintén kérik és hálát adnak érte. Most köszöntsük egymást a béke jelével. Akik lélekben felkészültünk erre, azok járuljunk alázatos szívvel és ékes rendben az úrasztalához, foglaljuk el helyünket, és az úrvacsora osztás alatt énekeljük a bűnbánati énekeinket, először a 215. dicséretet énekeljük, eltévedtem, mint juh, a bűnösök útjára. Kedves testvéreim, így adta nekünk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, így éltek vele tanítványai és hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, buzdítalak titeket az apostol szavaival. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A szent lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok, maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hűséges az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Imádságban kérjük Isten segítségét fennállva. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy újra lehajoltál hozzánk. Köszönjük, hogy újra tapasztalhattuk, hogy nem a bűneink szerint bánsz velünk, hogy hajlandó vagy leülni velünk egy asztalhoz. Kérünk téged, hadd lássuk az életünket ennek a fényébe. Hadd gyűlöljünk mindent, ami elválaszt tőled és egymástól. Hadd vessük meg a bűnt, és hadd cselekedjünk a te akaratod szerint ebben az életben, lehetőleg minden dolgunkban. Könyörülj rajtunk, segíts mindig visszatérni hozzád, amikor eltávolodtunk volna tőled. Segíts az életben mindig erőt és békességet meríteni a te szeretetedből. Segíts a gyülekezet közösségében nem csak ott lenni, hanem odafigyelni egymásra. Kérünk téged, áldj meg minket otthoni és gyülekezeti életünkben egyaránt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most hazánkra és a magyar testvéreinkre is imádságos szívvel gondolva énekeljük a szózatot. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtad. fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 467. dicséretet énekeljük, mind az 5 versével, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.